Jó estét kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok. Itt van a stúdióban Siffer András ügyvéd, volt országgyűlési képviselő. Köszönöm, hogy elfogadtam meg kívánc. Jó estét kívánok. Jó estét. Lassan vége felé jár az Inforádióban készített listavezetőkkel és a bejutásra esélyes pártok szakpolitikusaival készített sorozatunk, amiben arra kértük őket, hogy a legfontosabb elképzeléseiket osszák meg a hallgatóinkkal. Mindenki részt vett ebben, a Tisza nem. Lát valami logikát, stratégiát a Tisza média megjelenésében?
Próbálok felfedezni, és azt sem mondanám, hogy teljesen illogikus lenne, amit művelnek, csinálnak. Picit hátrébb lépnék, hogy egy ilyen úgymond hagyományos média megjelenést miért passzolnak. Sokat merengtek, elemezgettek a fölött, nagyjából 24 nyarától, hogy a Tisza párt az EP választáson aratott siker után, hiszen siker az, amikor egy 0 kilométeres párt 29%-ot szerez helyből, tehát a garázscég átvételétől számított 6 héten belül szerezték meg azt.
Nagy ugrás.
Hát így van. Hogy miért nem indulnak el időközi választásokon? Volt két országgyűlési időközi választás, és volt több helyi önkormányzati, de városi választókerületi választás, amiknek azért volt országos politikai súlyuk is. Például itt Óbudán, itt innen a stúdiótól nem túl messze egy választókörzetben, de volt Józsefvárosban kettő is, Balmazújváros, Kazincbarcika, Nagykőrös, nem sorolom tovább. És ezzel kapcsolatban nekem egyre világosabb az az észleletem, hogy amennyiben a Tisza párt beáll abba, hogy igenis elindulunk, és amit mondani fogok konklúziót, azt megint úgy mondom el, hogy szerintem a maga szempontjából a Tisza teljesen logikusan cselekedett. Ha bevállalják ezeket az időközi választásokat, ott egészen bizonyos, hogy nem kizárólag fényes sikereket aratnak. Ez egyszerűen ez a dolog természete. Láttunk már olyat is az elmúlt 36 évben, hogy időközi választást például egy parlamenten kívüli párt, Agrárszövetségre gondolok, 93-ba behúzott, úgyhogy utána be se került. Vannak furcsaságok időközi választásokon.
Szerencse dolga is, néha.
De hogy most egy kicsit konkretizáljam az egészet. Ugye arról van szó, hogy a Tisza körüli hype-ban, hogy most próbálok árnyaltan fogalmazni, jelentékeny szerepet játszanak azok a közvéleménykutatások, amik már ilyen stratoszférikus magasságokba mérik a Tiszát. Egyenesen kétharmados Tisza győzelemről beszélnek, és azt jósolják, és ezt átvette a Tisza vezér is. Na most nem túl nagy kockázat azt mondani, hogy amennyiben részt vesz minden időközin a Tisza, azért az ezt a képet árnyalta volna.
Mert egy vesztes, az egy zavaró körülmény.
Nem, bocsánat, nem csak erről van szó. Még csak veszíteni se kell. Mondjuk egy nagyon szoros kiki meccs. Mondjuk egy dombovári körzetben, ahol egyébként így a Fidesz jobban is szerepelt, mint korábban még az elhunyt Potápi államtitkár, és duró-dúra pedig a Mi Hazánk színeibe kirobbanó sikert aratott 20% körül eredménnyel. Elég egy szoros meccs, mondjuk Dombovárot szorosan a nyomába van, veszít, vagy nyer mondjuk Óbudán, de megoszlottak az ellenzékiek, és csak egy nagyon vékonyka győzelmet arat. Ez most csak így hipotetikusan mondom. Ezek mind-mind kipukkasztanak egy olyan lufit, ami valójában az egész Tisza projektnek az egyetlen értéke.
De mert előáll egy adat? Egy közvéleménykutatás
persze
helyett?
Hát bocsánat, a leghitelesebb közvéleménykutatás az az, amit a választásokon tartanak. És itt rögtön korrigálom is magamat, mert egy darab helyi önkormányzati időközi volt, amin részt vett a Tisza. Nagykőrösön, ott Tisza színekbe indult egy versenyző a Fidesz-szel szemben, és csúfosan kikapott. Ezt a tiszás sajtó, egyébként a fideszes sajtó se nagyon pertraktálta, de ettől ez még tény. Ugye emlékszünk arra pár héttel ezelőtt a Kazincbarcika időközét a Tiszás 444 beharangozta úgy, hogy hatalmas verés vár a Fideszre, valószínűleg harmadik helyen fog végezni, aztán valahogy a 444 az esti eredményeket már nem igazán sietett kommentálni, mert az történt, hogy a Fidesz győzött Kazincbarcikán. És akit még délelőtt tiszásként harangoztak be, azt utána a Tisza meg a Tisza sajtója nem győzte lelökni a Tisza pártról, hogy az ugyan Tisza szigeteknél fölbukkant az indulónak a neve, de az valójában független jelölt volt.
Mert ugye a szavazólapon nem tiszásként
szerepel. Hogyne, persze nem volt ott a logó, persze. Csak azt mondom, hogy amit láttunk, az a spektákulum Tisza logóval 2 éve, az tulajdonképpen semmi egyéb, mint egy politikai piramis játék, ahol a reményt árulják. Annak a reményét, hogy most végre meg lehet dönteni Orbán Viktort, le lehet vágni a NER sárkány mind a 7 fejét. Abban a pillanatban, hogyha megkarcolódna ez a remény, kiderülne, hogy igazából nincs is mögötte semmi.
De nem minden politikai erő reményt árul, meg valamiféle varást árul.
Mindenki árul varást meg reményt bizonyos mértékben mindenhol a világon. Hogyne? De az, most, hogyha csak Magyarországon maradunk, azért az a helyzet, hogy az összes többi versenyző, ideérte még a Kutyapártot is, meg a Mi Hazánkot is, a DK-ról nem is beszélve.
Mindjárt beszélünk róla.
Igen. Tehát az összes többi versenyzőnek, ha semmi más nincsen, de múltja már van. De hozzáteszem, hogy ha már Mi Hazánkot, meg Kutyapártot említem, Mi Hazánknak van már egy városi polgármestere Kisberg Szabolcs Gyömrőn, a Kutyapártnak van egy budapesti kerületi polgármestere Kovács Gergely pártelnök 12. kerületben. Tehát csak arra mondom, hogy valamihez lehet viszonyítani. Most túl azon, hogy a Kutyapártnak inkább vicceskedően, a Mi Hazánknak nagyon is komolyan voltak karakteres közpolitikai állításai. Nem állítom, hogy mindegyik elnyeri az én tetszésemet, tehát itt most én nem földicsérő üzemmódba beszélek erről, de a, na mindegy, nem is mondom, tehát sok szörnyűséget is mondott a Mi Hazánk, és sok olyat is, ami egyébként, hogy mondjam, nagyon is az ország nemzetstratégiai céljaival egybevág, de ezekről azonosítható. Ha valamit látunk a Tisza párt működ, egyrészt egy új formáció, városvezet, nem csak, hogy parlamenti városvezetési tapasztalata sincsen, a DK és a Mi Hazánk mögött ott van egy leketyegő parlamenti ciklus.
Jó, de Tisza is benn van a fővárosi közgyűlésben.
Maradjunk abban, hogy én, mint tőzsgyökeres budapesti, és tartom magamat egy átlagos politikafogyasztónak. Őszintén szóval az én inger küszöbömet nehezen viszi át, hogy mi történik a fővárosi közgyűlésben. A parlamenti politika, én tudom, hogy erről már nem szokás beszélni, az mégiscsak egy olyan műfaj, ahol az ellenzéki képviselőnek az a küldetése, hogy napról napra, döntési helyzetről döntési helyzetre bemutassa azt, hogy mit nyerne vele az ország, hogyha ő rábízná a kormányzást. A DK meg a Mi Hazánk képviselői, független attól, hogy a szereplésükről mit gondolunk, azért mégiscsak rá voltak arra kényszerítve, hogy napról napra, döntésről döntésre beszámoljanak nem a kormány oldalnak, a választóknak arról, hogy ők mikor mit döntenének, hogyan szavaznának, hogyan érvelnének. Most ezt a Tisza párt esetében teljesen természetesen nem tudjuk az országos politikát illetően. A Tisza vezér úr még az Európai Parlamentet se nagyon tiszteli meg a jelenlétével, és pont ezt akarom mondani, hogy az elmúlt szűk 2 évben, amit látunk, az egy angolnázás. Tehát amint bejön egy nagyon is húsba vágó kérdés, akkor a Tisza próbál eloldalazni. Tehát erre mondom azt, hogy nincs olyan markáns állítás, mint a mondjuk a, mit mondjak, vagy közpolitikai termék, mint mondjuk a Mi Hazánknál, a bűnvadászok, vagy a DK-nál. De a DK-nál ott van igazság szerint az egész kormányzási múltja, mármint ami a Gyurcsány kormány, amit a DK nyilvánvalóan nem tagad meg, az az 5 esztendő. Tehát lehet mihez viszonyítani, akár szimpátiával, akár antipátiával. Na most erre fogalmazok úgy, hogy karakteres állítás nincsen. A Tisza, ott volt ez az adóvita augusztus-szeptemberben. A Tisza jól láthatóan, hallhatóan, tehát hogyha valaki nem vak, nem süket, ugye végig, amíg ez a botrány ki nem robbant, nem jött ki ez a etyeki videó, hogy választást kell nyerni, utána mindent lehet. Ez a legkarakteresebb állítás a Tiszától.
Pontosabban addig nem lehet semmit mondani.
Ezt így mondta. Van. Addig nem nagyon ugrott el a számomra egyébként abszolút szimpatikus, többkulcsos, igazságos adórendszer koncepciójától. Abban pillanatban, mint a Fidesz rájuk rongyolt, hirtelen ők lettek a legnagyobb adócsökkentők. De most erre mondom azt, hogy nincs igazából olyan közpolitikai termék, amire azt lehet mondani, hogy ezt most szeretem, ezt most utálom. Egyetlen egy dolog van, amit folyamatosan, igazából a Magyar Péter jelentkezése a Partizán interjú óta folyamatosan pörgetnek fel és kamatoztatnak, tényleg mint egy ilyen tőzsdei rulett, az az, hogy de hát kérem szépen rajtam kívül még hány millióan gondolják ugyanezt. Hát innentől kezdve el lehet zavarni, ki lehet gyomlálni az egész NERT. Emlékezzünk vissza 2024. február 11-ére. Lemegy egy interjú egy nem túl veretes szöveggel, tartalommal. És mégis napokon belül nyilván az a felfokozott helyzetnek is betudható kegyelmi botrány, stb. Milliós látogatottság, nézettség. Ott vannak az első ilyen vidéki, platós Magyar Péter beszédek. Van olyan hétvége, amikor a győztes Liverpoolnak a Facebook oldalán a győzelemről szóló hír, vagy Joe Biden hivatalban lévő elnöknek a megszólalása kevesebb lájkot kap, mint a megváltó úré. Szóval ezek ilyen furcsaságok, és ezek épülnek úgy egymásra, hogy a reményt árulják. Tehát éppen ezért egy időközén való indulás, az abba több a kockázat, mint a nyereség, ezért fogalmaztam úgy, hogy én érteni vélem, hogy ebben miért nem mentek bele. Másként fogalmazok, még ha igaz is az, amit a medián mér jósol, akkor is jó okkal valószínűsíthető, hogy minden időközén nem lehet hatalmas sikert produkálni, akkor se, hogyha országosan tényleg olyan jól áll egy párt. Na most a hagyományos médiában való szereplésnél meg én azt gondolom, hogy igazából az egész Tisza projekt egy ilyen social médiás kampánnyal épült fel. Az is látszik, hogy a valódi kérdéseknél és interjúhelyzeteknél, hogy úgy mondjam, Tisza vezér úr nem érzi jól magát. Tehát megint csak azt tudom mondani, hogy ha a klasszikus média felületekre, klasszikus interjúhelyzetekbe bemegy, ott vélhetőleg több a kockázat, mint ami a várható nyeresség. Ez erre a válaszom, és azt mondom, hogy a saját maga szempontjából jól is cselekszik, akkor is, amikor egyébként a 10-14-es Fideszt másolva nem engedi megszólalni az egyéni választókerületi jelöltjeit. Milyen furcsa! Szerintem itt is beszéltünk 10-14-18-as választások körül, hogy a Fidesz rendre elkerülte a választókerületi vitákat, ugye? Hány olyan fideszes jelölt volt korábban neres választásokon, vagy a 2010-esen, aki eltolta magától a mikrofonokat, nem akar nyilatkozni. Most meg az van, hogy a Fidesz helyi egyéni jelöltjei rohannak a mikrofon és a szereplési lehetőség után. A tiszásoknak sok esetben tényleg a nevét meg az arcát sem lehet látni néhány körzetben.
De nem lehet, hogy a közönség egyáltalán nem igényli a szakpolitikai állításokat, csak azt, hogy valaki azt tudja mondani, hogy az ellenfelem takarodjon.
Nem fogom megcáfolni.
De ha ez elég, akkor miért kéne energiát fetszölni bármi másba?
Nézze, szerintem ez az a kérdés, amit itt pár hónappal ezelőtt azt hiszem boncolgattunk is. Szóval egy dolog, hogy racionálisnak tartom egy abszolút a Tiszának ezt a kommunikációs stratégiáját, azt se tudom kizárni, hogy 5 nap múlva sikerre vezet, viszont jaj annak az országnak, ahol győzelemre lehet juttatni úgy egy pártot, hogy senki nem kíváncsi a közpolitikai állításaira. És tudatosan kerüli a vitahelyzeteket másokkal vagy a sajtóval. Az ugyanis nem vitahelyzet, hogy a platóról a pártvezér megfenyeget újságírókat.
De mi lesz ön szerint a 6. napon, amikor megnyeri a választást, tegyük fel, hogy megnyeri a választást, el kell kezdeni átvenni a hatalmat, el kell kezdeni embereket kijelölni pozíciókra. Az embereket mindenki meg fogja hívni. Akkor ezt hogy fogják csinálni?
Erre mondtam azt az imént, hogy jaj annak az országnak, ahol lehet úgy győzni, hogy nem kell semmiféle közpolitikai állítást megfogalmazni, és igazából a magyar demokráciára leselkedés, egyáltalán bármilyen demokratikus rendszerre leselkedő legnagyobb veszély az, hogyha a választópolgárok elégséges számban úgy gondolják, hogy nem vállalnak felelősséget a szavazataik következményeiért. Mert én azt gondolom, hogy a demokratikus legitimáció az arról szól, hogy amikor behúzom az X-et ide vagy oda, akkor egyben mérlegelem is azt, hogy a szavazatomnak milyen közpolitikai következményei lehetnek. Ha a Tisza többséget szerez, az azt üzeni, hogy a magyar választók többségét egyáltalán nem érdekli az, hogy a szavazatával utána mi történik. És valóban, hogyha a Tisza győz és kormányt alakít, onnantól kezdve ezt az angolnázást nem lehet folytatni, mert valóban, ahogy ön utalt rá a kérdésében, nap mint nap döntéseket kell hozni, személyeket kell kijelölni, a személyeknek nyilatkozniuk kell, meg kell nyilvánulni, utasításokat kell adni a minisztériumokban, főhatóságoknak, és így tovább. Tehát ezt biztos, hogy nem lehet folytatni.
Milyen átmenetre számít, ha a Tisza nyer, vagy ha a Fidesz nyeri meg a választást? Mind a két esetben lesz egy hatalmas, csalódott tábor.
De egy dologban biztos vagyok, hogy ha nyer is a Fidesz, akárhogyha holdról látható számban, bár én azt nem feltételezem, hogy belföldön listán a Fidesz még egyszer két számjegyű győzelmet arat 2026-ban, tehát hozzáteszem, hogy az, amit most úgy detektálunk, hogy sokkal szorosabb a verseny, vagy sokkal gyengébb a Fidesz, stb., az azért abból is következik, hogy 10, 14, 18, 22 úgy következett egymás után, hogy tulajdonképpen előre lehetett látni, hogy a Fidesz két számjeggyel fog előzni a második helyzetet.
Még Márki-Zay Péteréknél is?
Igen. Az más kérdés, hogy az a közeg, amelyik Márki-Zay Pétert vállára emelte 2021 őszén, ugyanaz a közeg úgy dobta le magáról, úgy rázta le magáról Márki-Zay Pétert április 3-án este, mint kutya a vizet.
Na, ezek egyedül azok, állt a családjával
így van,
a pódiumon,
és bocsánat,
az üres téren.
A koalíciós partnereit, bár Karácsony Gergelynek és Donát Annának becsületére legyen mondva ezt, akkor azt hiszem meg is tanácskoztuk itt pár nappal később, hogy ők kiálltak. De én még Gyurcsány miniszterelnök úrnak a haragját is értem, hogy nem ment oda. Akik egészen hitvány módon viselkedtek, azok nem is a politikusok, hanem azok a véleményvezérek és úgynevezett médiamunkások, akik teljesen oktalanul csinálták a habverést Márki-Zay körül 2021 nyarán őszén, hogy ő a nagy megfejtés, majd utána április 4-én már úgy csináltak, mintha nem is ismerték volna ezt az embert, mint hogyha ez tényleg a holdról szállt volna alá Márki-Zay Péter, és nem éppen ők ácsolták volna a dobbantót. Na de, egy dolog erősen valószínű, hogy ha nyer is a Fidesz, két számjegyű különbség nem lesz belföldön a Fidesz és a Tisza között. Ez önmagában egy új helyzet a NER-ben. Akkor is mondom, hogy a Fidesz győz. Viszont abban egészen biztos vagyok, hogy ha a Fidesz akár kicsivel, akár nagyon győz, a kormányzást így folytatni nem lehet.
Nem azt fogják levonni belőle, hogy ezt is meg tudtuk csinálni. Ötször győztünk egymás után. Csinálja utánunk bárki.
Nem lehet, mert egyrészt pontosan abból adódóan, hogy eddig a Fidesz politikusai, szavazói is ahhoz voltak hozzászokva, hogy az utánuk következőt a távcsővel kellett nézni. Ez a helyzet biztos, hogy nem fog előállni április 12-én 21 órakor. Egy. Kettő. Ha magabiztos nagy győzelmet is arat a Fidesz, itt Magyarországon több szempontból is baljós dolgok kezdtek el körvonalazódni.
Mire gondol?
Gondolok itt egyáltalán, ami a közpolitikában van, hogy azért, és tulajdonképpen Orbán Viktor hálás lehet a Tiszás sajtónak és a Tiszának, hogy nincsen beszámolásra kényszerítve, hogy mégis milyen teljesítményt tud maga mögött az ország az elmúlt 4 évből. És lehet itt a háborúra mutogatni, meg a nemzetközi helyzet fokozódására, de azzal előbb-utóbb könyörtelenül szembe kell nézni a felelős kormánynak, felelős miniszterelnöknek, hívják akárhogyan, hogy a magyar gazdaságnak olyan strukturális problémái vannak, amiből nem lesz, akár kormányváltás van, akár nincsen, akár hogyan alakul a nemzetközi helyzet, nem lesz veretes gazdasági növekedés a közeljövőben. Tehát egyrészt magyar gazdaság strukturális gondjaival Orbánnak akkor is kezdenie kell valamit, hogyha szemmel látható különbséggel behúzza ezt a választást. Egy. Kettő. Én ezt egyébként már korábbi választások kapcsán is, szerintem 4 évvel ezelőtt is, amikor talán napra pontosan ilyenkor itt beszélgettünk, jeleztem, hogy azért bármilyen erős kormányzás és erős parlamenti többségnek a hatékonyságát is jelentékenyen rontja, hogyha vele szemben áll a választók 30-40-45, de akár 50%-a, amelyik nem egyszerűen nem ért egyet a parlamenti többséggel, hanem vehemensen gyűlöli, és a minimális, honfitársi lojalitás sem tanúsítja iránta.
Polgári engedetlenség? Nem fogjuk végrehajtani, nem fizetjük be az adót?
Idáig sem megyek el, hanem azt mondom, hogy ha amikor egy kormány nevébe benne van kormányoz, naponta különböző, nem is biztos, hogy túl érdekes intézkedéseket hoz, hajtat végre, és a többi, és a többi. Ha az van, hogy a polgároknak, a politikai közösség tagjainak jelentékeny része gyakorlatilag fölmondja a szerződést a politikai közösség másik részével, és ennek látjuk a jeleit most, akkor egész egyszerűen nem megyek el idáig, amit bocsánat, egy sugalt, hogy nem fizetik nem be az adót. Én nem megyek el
volt
idáig.
Volt olyan kampányunk, amikor azt mondták, hogy akkor elmegyek Szlovákiába, és ennek a kormánynak nem adózok.
Fideszesek is mondtak ilyeneket Gyurcsány, sőt Medgyessy Péter idején, és emlékszem erre. Hogy ne. Volt olyan fideszes pénzember, aki állítólag azt mondta, hogy majd akkor adózzunk, amikor a kommunisták is adóznak. Hogy ne. De mondom, nem mennék el idáig. Éppen elég az, hogyha általánosan a jogkövető magatartása, normák tisztelete megrendül. Jelentsen ez bármit. Tehát magyarul azzal a fölfokozott közhangulattal, ami beszűrődik már a mikroközösségekbe is, ezt nem lehet azzal elintézni, hogy na de kérem, így is nyertünk, nincs itt semmi látnivaló. Tehát mondok önnek egy egészen apró esetet, hogy világos legyen, hogy mit gondolok mikroközösségek alatt, család. Én döbbenten láttam Nagyszombaton egy volt osztálytársnőmnek a megosztását közösségi oldalon. Volt osztálytársnőm, mert mit tenni, 40 éve ismerjük egymást, én soha korábban politikáról őtőle még semmiféle érdeklődés nem tanúsított, legalábbis az én érzékszerveim által tapasztalható módon. Ott van a megosztás, hogy a gyerekekkel, felnőtt gyerekei vannak, megnézette a Tavaszi szél című filmet a szüleivel, pontosabban meg akarta nézni, mert a mama megnézte, de a papa inkább bevonult a szobába meccset nézni, nem tett hülyeséget szerintem, de ez az én magán véleményem, és akkor jön a nyilvános komment, mert hogy a papának vélhetőleg nehéz lett volna szembesülni a saját magában kialakult torz képpel. Érti? Tehát amikor egy gyerek a saját édesapjáról, én nem megyek el idáig, de a saját édesapja politikai, világnézeti meggyőződéséről, országvilág előtt leírja, hogy az torz. Milyen világban élünk? És ezzel dolga van Orbánnak akkor is, hogyha behúzza ezt a választást. Harmadik, amit az elmúlt bő hétben láttunk, az egészen példátlan az új magyar demokrácia történetében, tehát az, hogy nem is az, hogy állami szervek, most a GVH-t hagyjuk is, de a fegyveres és rendvédelmi szervektől ugrándoznak ki emberek, akik bizalmi állásokban voltak, és csatlakoznak föl egy kampányhoz, és nyilvánvalóan olyan információkra csatlakoznak, fűződnek föl, amik nyugati titkosszolgálatoknak Magyarország ellen végzett tevékenységéből származnak, az több, mint vészjósló. Most csak, hogy a friss
hír... Azért, mert nem lojálisak ezek az emberek? Vagy azt gondolja, hogy a szolgálatok nem lojálisak a mindenkori kormányhoz?
Én arról beszélek, hogy ahhoz, hogy egy állam működjön, nemzet működjön, és egy nemzetnek a működtetett szervei, amit nevezzünk államgépezetnek, a politikai közösség egészét szolgálják. Ahogyan az elhíresült alkotmányvédelmi videóban az egyik alkotmányvédelmi tiszt fogalmaz, hogy nekünk már, mint a szolgálatoknak, az a rendeltetésünk, hogy Magyarországot védjük, és a Magyarországnak része a Tisza is. Így fogalmaz ez az alkotmányvédelmi tiszt. Ha ehhez képest ezekbe a szervekbe vetett minimális bizalom is elillan, hadseregbe, rendőrségbe, alkotmányvédelembe, akkor ha kormányváltás van, ha kétharmaddal győz a Tisza vasárnap, akkor is az új kormánynak is nagyon súlyos problémával kell szembenéznie, és ha Orbán tovább kormányoz április 12-e után, neki is. Mert ez még egy, és a rendvédelmi szerveknél szétterjedőbb, és ez nem magyar jelenség, amiről beszélni szeretnék, ez gyakorlatilag egy globális krízis, de a globális északot biztosan érintő krízis, szembe kell néznie, hogy a nemzeti minimumok kezdenek megszűnni. Tehát én azt gondolom, hogy egy ellenzéki pártnak is elemi érdeke az, hogy katonatisztek, rendőrtisztek, alkotmányvédelmi tisztek ne vegyenek részt a kampányban. Ha bűncselekményt követtek el, mert alkotmányvédelem, rendőrség, politikai célokra történő felhasználása bűncselekmény, akkor azt a kormányváltás után szépen diszkréten ki kell vizsgálni, és a felelősséget felelősségre kell vonni. De amikor kampányba bevonják ezeket a szerveket, az gyakorlatilag a hideg polgárháború előszele.
Még mielőtt rátérnénk a kispártokra, ha a Tisza behúzza a következő választást, másnap elő kell állni a pozícióba, kell ültetnie embereket, frakciót kell csinálni a parlamentben. Magyar Péter azt mondja, hogy ez egy nehéz ügy a frakciót egyben tartani, de onnantól kezdve mindenki kijön a fényre. Azt meddig fogják bírni, hogy onnantól kezdve közszereplők bárki beléjük törölheti a lábukat, és ezeknek az embereknek korábban volt egzisztenciájuk. Mikor fogják azt mondani, hogy visszamegyek körzetorvosnak?
Nem vagyok jós, de azt azért megkockáztatom, hogy ez a probléma akkor is fennáll, hogyha mondjuk a Tisza nem nyer. A legnagyobb ellenzéki pártnak azért lesz egy eléggé veretes frakciója, és itt jön elő az, hogy az nem egy összetartó erő, hogy pillanatnyilag ez látszik az egyetlen reménynek, az nem összetartó erő, hogy választást kell nyerni, utána mindent lehet, és az sem összetartó erő, hogy O1G. Miután azért megmerítkeztem ebbe a világban, nincsenek illúzióim azzal kapcsolatban, hogyha valaki egyszer oda bekerül, akkor olyan könnyen, tömegesen fogják azt mondani néhány hónap vagy egy-két év után, hogy na inkább visszamegyek körorvosnak vagy bárminek. Vagy, hogy mondta, klasszikus...
Autófényező.
Autófényezőnek, így van.
Nem tudom, hogy nehéz visszamenni autófényezőnek.
Igen. Azért ez nem olyan... Hát ő valóban igaza volt miniszterelnök úrnak, és ez valóban nagyon nehéz. Szóval onnantól kezdve, hogy nincsen kohézió. És én még jól emlékszem, 2010-2012 között úgy tűnt, hogy az LMP és a Jobbik frakciójában, pártjaiban van kohézió, hiszen mindegyiknek volt egy kifelé nagyon is hirdetett narratívája azzal kapcsolatban, hogy mit gondol az országról, a világról. Pillanatok alatt elpárolkodt. Na most ehhez képest, amikor gyakorlatilag a Fidesz-szel szembeni artikulátlan indulaton kívül semmilyen összetartó erő nincsen, de a politikai pozícióknak a csábítása az óriási. A feladat nem csak akkor nehéz, hogyha közben egy országot is kormányozni kell, és naponta döntéseket kell hozni, és személyzeti döntéseket is kell hozni minisztériumokon, az államigazgatáson belül. Akkor is nagyon nehéz egy ilyen formációt összehozni, amelyiknek igazából 2024. februárja előttről nincsen közös eredet története. Tehát az a vicces, hogy a jobbikosoknak 2010 előttről nagyon is volt közös eredet történetük. Valamennyire az LMP-seknek is volt. A tiszásoknak 2024. februárja megváltó, csodálatos megvilágosodás előtt semmiféle közös eredett történetük nem volt, túl azon, hogy jó néhányuk ott volt különböző neres bulikon, ugye?
És még pályázniuk is kellett, hogy őket
válasszák. Tehát csak arra mondom, hogy az összetartásnak a feladata az nem csak akkor lesz embert próbáló, hogyha győznek, akkor is, hogyha ellenzékbe szorulnak.
Egykori vezető, a maguk idejében nagyon sikeres szocialista politikusok azt kérik a most egyéniben versenyben lévő társaiktól, hogy a Tisza javára lépjenek vissza. Pártként az MSZP már nincsen versenyben. Miért most?
Hát ezt a végső kérdést ezt nagyon gyorsan le tudom zárni, mert hogyha teljes gőzre akarják fokozni a nyomást egykori párttársaikkal szemben Hiller István pártelnökkel, vagy a Demokratikus Koalíció egykori MSZP-s politikusaival szemben, akkor nyilván az utolsó hétre is tartogatni kell valamit.
Adagolni kell? Adagolni kell?
Hát ez történik. Hát itt, amit át kell élniük, gondolom Kunhalminak is a visszalépés előtt, de hát tudom, hogy Gréci Zsoltnak például, egészen aljas módon terrorizálják ezeket az embereket, az nem mindennapi, és az ennek az egész posztkommunista garnitúrának a végtelen hitványságáról, aljasságáról mindent elárul, hogy a politikai versenyben lévő egykori, hát nem mondom, hogy elvtársaik, inkább elvtelen társaikkal szemben is gyakorlatilag mindenféle eszközt megengedhetőnek tartanak. Tehát mondom, az időzítésen lamentálni, hogy ez miért pont most, szerintem nem túl érdekes, ez ha mondom, hatást akarnak kifejteni, akkor lehet, hogy ez pont most kellett.
De mi lesz
sokkal érdekes, de semmi. Sokkal érdekesebb az, hogy miért csinálják ezt. Lendvai Ildikó, Juhász Ferenc, Lampert Mónika és a többi nagyszerű legendás szocialista vezető. Miért csinálják ezt? Mi lesz a jutalom? Igen, így is fölteheti a kérdést. Messziről indítok. Tehát én 90 és 92 között ugyannek, én egyetlen egyszer voltam pártag az LMP-nek, az bőven elég is volt, de 90 és 92 között én azért bejárkáltam a szocialisták székházába, rendszeresen köztársaságtéren, ifjú szocialistáknak voltam alapító ügyvivője. És tudja, amikor látom ezeket a egyébként gyomorforgató, álszent, negédes szövegeket Lendvaiéktól, újra meg újra eszembe jut, hogy milyen igazam volt 1992-ben, amikor ott hagytam ezt az egész bagást mondván, kb. Mint a sündisznó a suruló kefével, úgy voltam az MSZP-vel, hogy ez ezeknek semmi közük a baloldalhoz. Milyen igazam volt akkor, amikor 2010-től a parlamenti vitákban kitartóan álbaloldalinak neveztem őket. Mert az, amit most csinálnak, az nem egyéb, mint most hullik le róluk az a jelmez, amit valamikor a rendszerváltás forgatagába magukra öltöttek. Mert ugye, kipróbálták azt, hogy összefognak a liberálisokkal. Nagyszerű volt, főleg az országnak idézőjelbe. Kipróbálták azt 2022-ben, hogy a velük, én csak úgy neveztem akkor, hogy a progresszív antiszemitákkal is összefognak, mert ugye aki egyre jobban utálja Orbán Viktort a zsidóknál, az már a progresszív antiszemita, tehát azoknak is helyük volt az összefogás listáján. De most már arról van szó, hogy fölt akarnak NER szökevények mögé. Arról van szó, hogy a baloldal jegyében arra szólítják fel egykori elvtelen társaikat, hogy juttassák már mandátumhoz a legnagyobb LNG cégek lobbistáit.
De annyira utálják Orbán Viktort? Vagy, de
nem, ez nem érzelmi, na pont ezt akarom, nem érzelmi kérdés. Tehát most kéne, hogy mindenki számára Magyarországon világos legyen, hogy Lendvai Ildikó és bandájuk 1990-ben sem a bérből és fizetésből élőket szolgálták. A baloldal az egy gúnya volt rajtuk, amit megörököltek Kádár Jánostól a 80-as években, azzal a különbséggel, hogy amíg Kádár bármilyen véreskező diktátor volt, ő nagyon is komolyan gondolta a maga misszióját és Kádár generációja, hogy számukra a hatalom, a gyilkos hatalom is azért nyer igazolást, mert mégiscsak milliók számára nyitják meg a felemelkedés esélyét. A Kádárék utáni generáció, tehát a Lendvai Ildikók és társaik, ők már bele kerültek a hatalmi pozícióba. Ők annyiban voltak antikádáristák a 80-as években is, hogy a saját megszerzett hegemon elit pozícióikat meg akarták védeni a folyamatos társadalmi felemelkedéstől. A neoliberális politika és a rendszerváltás pont jól jött a megszerzett hegemon elit pozíciók védelméről. És ez a társaság Lendvai Ildikótól, Bárándi Péteren, Göncz Kingán át, Juhász Ferencig azt látta posztkommunista korszakban, tehát 1990 és 2010 között, hogy a politikájukat folyamatosan annak kell alárendelni, hogy a 80-as években megszerzett hegemon elit pozícióik ne rendüljenek meg, ne kerüljenek veszélybe. Hát jött 2010. Na most nagyon nehéz egy embernek, főleg egy embercsoportnak, egy társadalmi osztálynak belátnia azt, hogy itt valójában nem az ellenség hozott minket nehéz helyzetbe, hanem gyakorlatilag Orbán a kézbe, Orbánnak a kezébe hullotta, vagy ölébe hullotta a teljhatalom 2010-ben, kiment alóluk az a világ, amire ők építkeztek 2010-re. az a lendület, amivel ezek a volt posztkommunista vezetők most föltakarnak a Tisza mögé, nem érdekli őket, hogy milyen áron, de tűnjön el Orbán Viktor, az arról szól, hogy ők Orbán Viktort és a NER-t okolják azért, hogy a hegemon elit pozícióik megrendültek. Miközben ezek már megrendültek 2010 előtt, ha nem így lett volna, a Fidesz nem győz, főleg nem kétharmaddal. És ebben van részben egyesek között generációs okokból van egy utolsó esély hadművelet, hogy nagyon csúnyán akarok fogalmazni, ez arról szól, hogy még meg szeretnék élni azt, hogy Orbán Viktor megbukik.
De vissza a hatalomban nem tudnak jönni. A Tiszán keresztül, mégis, nem?
Tehát az a helyzet, hogy azért a nap végén mindig kiukadunk oda, hogy a politikát, a társadalmi mozgásokat mégiscsak helyes osztály szempontból nézni. Ők valójában egy uralkodó osztályi pozíciót élveztek zavartalanul, nem 90-től, már 90 előtt is. Az új osztály Milovány Gyilasz, ahogy ezt leírta annak idején 50 évvel ezelőtt. És ezt átnövesztették az új magyar demokráciába, az új kapitalizmusba, és ez a pozíciójuk megrendült, de mondom, alapvetően nem a NER miatt rendült meg. Amiért ők föltakarnak, az a hiú remény, hogy esetleg, ha a NER összedől, megbukik Orbán, akkor valamilyen módon ezeket a hegemon elit pozíciókat restaurálni tudják, illetve ami még néhány helyen megmaradt, lásd, egyetemi világ, társam, tudományok és a többi, azokat meg tudják menteni. Ez okozza, és ennyiben ez egy nagyon is racionális és érthető indulat Lendva Ildikóék részéről, de egyszer s mind én nagyon köszönöm nekik, mert lerántották a leplet arról a sok évtizedes hazugságról, hogy a késő kádárkor nomenklatúrája az valaha is baloldalt a társadalmi felemelkedés szolgálta volna, szó nem volt erről. Ők kötöttek nagyjából a Horn kormány idején egy osztálykompromisszumot, a nomenklatúra burzsuázia az alsó néprétegekkel, a munkásosztályal, ha úgy tetszik. Ez az osztálykompromisszum finanszírozhatatlanná vált a 2000-es évek derekán. Ez független is Gyurcsány Ferenc személyétől. Alapvetően ezért omlottak össze, és ezért tudott a NER bejönni kétharmaddal. Ez a világ nyilvánvalóan nem restaurálható, de teljesen érthető. Hát láttunk már ilyet a történelemben, hogy utolsó cseppvérükig próbálnak küzdeni azért, hogy mégis valamit a régi jó világból, amikor ők még voltak valakik, vissza tudjanak építeni, vissza tudjanak szerezni. Erről szól ennek a bázisnak a fölcsatlakozása ilyen erővel és indulattal a Tisza mögé. Az pedig, ahogyan gyalulják a demokratikus koalíciót, az pedig egy másik hazugságról készül lerántani a leplet. Mert hogyha igaz az, hogy a Tisza párt 23%-kal megy, és már a kétharmad, sőt lassan már 4/5 van zsebben Magyar Péternek, és ugyanezek az intézetek 1%-ot mérnek a demokratikus koalíciónak, miért is kéne visszalépni? Ők leplezik le? Ők leplezik le, hogy hazugság az orbitális Tisza előnyről folytatott kommunikáció, hiszen hogyha valóban már a 4/5-ért küzdene a Tisza, akkor ez miért nem viseli el az 1%-ra mért demokratikus koalíciót, miért kell külön lejárató kampányfilmet csinálni a kutyapártról, hiszen nélkülük is simán besétál a kétharmados hatalomba Magyar Péter.
Milyen idegen érdekek működését látja a magyar választáson? A politikai aktorok általában azt mondják, hogy az ellenfeleiket segíti valamilyen érdek, az egyik az oroszokat látja, a másik az ukránokat, a harmadik az Európai Uniót, a negyedik meg még valakit. Milyen rendszert lát ebben?
Hát egyrészt, ami a konkrét tényeket illeti, és ami tudható egyáltalán, hát összességében én azt gondolom, hogy itt a geopolitikai tényezőkről való beszéd az alapvetően a kormányt segíti, Fidesz segíti.
Mert az ő témájuk?
Hát nézze, szerintem, hogy főleg egy ilyen nem túl acélos 4 év után, ha valaki választást akar nyerni, annak létérdeke, hogy a gazdaság, a társadalom, a közszolgáltatások állapotáról folyjon a diskurzus, a kampány, nem? A Fidesz, szintén azt tudom mondani, hogy teljesen racionálisan, világossá tette 2025-26 fordulóján, hogy na pont erről nem szeretne túl sokat beszélni. Tehát ez a biztos választás, háború, Ukrajna, ez kellően ki tudja takarni, hogy egyébként az elmúlt 4 évben mennyi milyen problémák jöttek felszínre, és egyáltalán az elmúlt 16 vagy éppen 36 évben milyen mély strukturális gondok halmozódtak fel a magyar társadalomban, a magyar gazdaságban. A Fidesz el akarja kerülni az erről való beszédet. És azért sikeres ebben a Fidesz, mondom ezt függetlenül a választás végeredményétől, mert az ellenzékedeit, ellenzék alatt én nem is feltétlenül a Tisza pártot értem, mert néha az az érzésem, hogy a Tisza párt maga is egy proxy. Egyébként egy 29 fős pártról beszélgetünk. Hanem az a média környezet, aminek nyilvánvalóan a csápjai nem Magyarországra nyúlnak ki, folyamatosan föntart. Egy gyakorlatilag egy inverse Fidesz kampányt folytat. Ha le akarok váltani egy ilyen teljesítmény után egy miniszterelnököt, akkor arról beszélek, hogy tessék mondani, mi a garancia arra, hogy a következő 4 évben mondjuk 0,5%-ot meg fogja haladni a GDP növekedés, nem? Mi a garancia arra, hogyha a Hormuzi szoros lezárva marad, nem éri Magyarországot egy olyan inflációs sok, mint 2023-ban? Szerintem erről kéne megkérdezni 0-24-ben Orbán Viktort.
De hogy tudna erre választ adni Orbán Viktor? Donald Trump február 28-a óta támadja Iránt. Ma éppen azt mondta, hogy el fogja törölni azt a civilizációt, nem, és lehet, hogy
bocsánat,
ma.
Én most nem az iráni háború rejtelmeibe akartam.
Jó, csak nekünk ebben nem osztottak
napot. Nem, világos. De amiről már szerintem évekkel ezelőtt is, hogy a Covid vége felé itt a 22-es választás körül beszéltünk. Az egy dolog, hogy Magyarország a maga 9,5 millió polgárával és 93.000 négyzetkilométerével nem fogja a világnapi rendjét meghatározni. Nem mi döntjük el, hogy dörögnek-e a fegyverek a Hormuzi szorosnál, vagy a Vöröstengernél. De mikor a Vöröstengernél rakétáznak, akkor érdekes módon az esztergomi Suzuki gyárban néhány napra leáll a termelés. Na, erről viszont beszélnie kéne a miniszterelnöknek.
Miniszterelnök hogy, azt mondja, J.D. Benszel ma találkozott. Több területen is stratégiai együttműködésünk van.
Ami a strukturális problémája a magyar gazdaságnak, hogy ami globális probléma, az Magyarországot sokszorosan sújtja a régió országaihoz képest. A lezárások után 2022-ben volt egy globális inflációs sok. De nézzük már meg, hogy a posztkommunista térség más országait kisebb mértékben érintette, mint Magyarországot. Na, erről kéne számot kérni a miniszterelnököt. Nyilvánvaló, hogy nem ő fogja DJ Trumpot megállítani a Hormuzi szorosnál, és még bár tiszteletre méltóak a magyar miniszterelnök erőfeszítései, vélhetően nem ő fogja kikényszeríteni a tűzszünetet sem.
De legalább a tárgyalásnak helyet ad, azt mondja.
Így van. Én ezt becsülöm. Ezt becsülöm benne, de ezzel együtt, amiről sunnyog Orbán Viktor, hogy minket a külső hatások jóval nagyobb mértékben ütnek agyon, mint a lengyeleket, a baltiakat, a cseheket, a románokat, bolgárokat. Tehát mondom, tessék megnézni a Covidot követő inflációs sokkot. Tessék megnézni, hogy amikor lődöznek Vöröstengeren, akkor ez mennyiben érinti mondjuk a lengyel termelést, a cseh-szlovák termelést, és mennyiben a magyar?
De fejre összehasonlítani a lengyelt meg a csehet. Cseh az egy ipari nagyhatalom volt már a két világháború előtt is. A lengyelek 4-szer annyian vannak, mint mi. Jó. A románoknak olajmezőik vannak.
Ilyen alapon persze semmelyik országot semmelyik országgal nem fel összehasonlítani, mert tovább tudom a térségben, meg azon kívül is folytatni a sort, hogy melyik miből különbözik a másiktól. Jó,
talán Szlovákia
az. De az se, de Szlovákia meg annyi fele akkora, mint mi, ugye? De amikor van egy mintázat, és abból Magyarország mindig abba az irányba lóg ki, ami arról árulkodik, hogy jóval kitettebbek vagyunk a nagy globális ellátóláncoknak, az egyben egy figyelmeztető jel, egy felkiáltó jel a mindenkori magyar kormánynak, hogy halaszthatatlan a hazai termelőkapacitások megerősítése, és valamiképpen lazítani kéne az országnak a szélsőséges kitettségét. Az pedig mindent elmond a magyar választási kampány, és egyáltalán a magyar politika természetéről és színvonaláról, hogy jelen pillanatban ezekről a nemzetstratégiai kérdésekről, strukturális gondokról a Mi Hazánkon kívül senki nem beszél.
Ki támogatja nyíltan, és ki nem nyíltan? A Fideszt. És ugyanez a kérdés a Tiszára is vonatkozik. J.D. Vance azt mondja, hogy Orbán Viktor győzelmére számít, de egy külföldi újságírók kérdésére azt mondja, hogy ha veszít, a következő kormányjal is ugyanígy együtt fognak működni. Ez egy dodonai mondat, vagy nem mondhat más?
Hát nem mondhat más, hát könyörgöm, hát azért mégis bármennyire kezd légiesedni a NATO, mégiscsak Magyarország és az Amerikai Egyesült Államok egy katonai szövetség része. Mit mondhat? A maximum, ameddig el tud menni, hogy őnek szereti a magyarokat, és a mindenkori magyar vezetéssel együttműködik, ezt mondta J.D. Vance. Majd utána hozzátett, hogy egyébként pedig Orbán Viktor fog nyerni. Tehát ezt úgy formulázni, hogy Amerika levette a kezét Orbánról, azért az egy erős eltávolodása valóságtól, nem viszont mondhat egyébet. Teljesen egyértelmű, hogy Putyin is kinyilvánította ennél talán picit egyértelműbben, hogy mit gondol a magyar választások kimeneteléről. Na de az európai vezetők is, hát nézzük meg a müncheni biztonsági konferencián milyen találkozókat folytatott le a Tisza vezér európai vezetőkkel, köztük például a horvát kormányfővel is.
Lengyelekkel is.
Lengyelekkel is, így van. Tehát meg a német kancellárral. Tehát, hogy szerintem megtették a tétjeiket, és igen, csak én onnan indítottam, hogy ezzel együtt a magyar ellenzéknek létérdeke lenne, hogy a magyar választási kampányban ne Oroszországról és Ukrajnáról folyjon a szó, mert aki Oroszországot említ, az valójában a Fidesz tematikáját tartja felszínen, hanem magyar gazdaság, a magyar társadalom jövőjéről. Mondom, a mi hazánkon kívül egyetlen ellenzéki párt sem érte föl ésszel, hogy valójában ez a kulcsa a kormányváltásnak, és egyebekben pedig igen, arról van szó, hogy miután ma az európai döntéshozatalban egyetlen szereplő van, amelyiknél lehet kalkulálni azzal, hogy nem is teljesen következetesen, de fékezni fogja a háborús hisztériát, az a magyar miniszterelnök. Tehát teljesen egyértelmű, hogyha megnézzük 22. február 24-től, milyen hisztérikus üzemmódba kapcsolt át az európai politika, sőt az európai médiakörnyezet, teljesen világos, hogyha valaki ebből tudatosan elkezd kibeszélni, azt minden lehetséges eszközzel megpróbálják eltávolítani, ezt látjuk. Tehát akkor, amikor Orbánnak az orosz elnökkel, vagy Szijjártónak az orosz külügyminiszterrel folytatott telefonbeszélgetése egy az egy belejön. Mégis mit gondolunk, azt kihallgatta le egy tényfeltáró újságíró. Jegyzze meg, a lehallgatás úgy egyébként sem törvényes, amúgy. Na de most komolyra fordítva a szót. Kihallgatta ezt? Az oroszok közreadták volna a beszélgetést, vagy esetleg Szijjártó Péter maga közreadta volna, ne bolondozzunk már. Teljesen világos, hogy a nyugati titkosszolgálatok próbálják építeni azt a keretezést, amivel, és itt állítom azt, hogy valójában az ő stratégiájuk némileg elválik a magyar ellenzék a Tisza stratégiájától, mert ők már április 13-ára is készülnek.
De nyugati, de nem amerikai titkosszolgálatok.
Nem amerikai. A globális mélyállam áttette a székhelyét Trump bejövetelével, meg a Trump-Musk féle társaság megindulásával áttette a székhelyét Londonba, illetve Brüsszelbe. Ezt látjuk. Tehát ezekben a műveletekben én egészen biztos vagyok, hogyha megnézzük a mozgásokat, hogy például a britek nyakik benne vannak. És azért az eléggé példátlan, majdnem azt mondtam, hogy a rendszerváltás óta, de tulajdonképpen a késő kádárkor óta példátlan, hogy a brit, skandináv vezetés egész egyszerűen nem létezőnek tekinti a magyar vezetést. Tehát azért Kádár János, nehogy még véletlenül egy szó írja a ház elejét, hogy én csupa szépet mondok róla, azért Kádár János mégiscsak egy véreskezű diktátor volt, egy totalitárius diktatúrát irányított, még ha ez nem is volt olyan véres a 70-es, 80-as években, de ez a helyzet.
Előtte azért akasztatott.
Hogyne, persze. Na de pont ezt mondom, hogy a 70-es, 80-as években is Magyarországon egy totalitárius diktatúra volt. Ezért gondolom teljesen hagymázasnak azokat a hisztérikus szövegeket, amik rendszerváltásról szólnak április 12-ét illetően. Rendszerváltás egyszer volt Magyarországon 89. október 23-án, amikor Szűrös Mátyás kikiáltotta a köztársaságot. És érdekes módon Olof Palme, svéd vagy Ingvar Carlsson, svéd miniszterelnököket, vagy Helmut Schmidtet, François Mitterrand, Margaret Thatchert nem zavarta, hogy Urho Kaleva Kekkonent, hogy egy véreskező diktátorral tárgyalnak. Sőt, a kádári pártvezetés volt a kelet-nyugati párbeszéd központja a kis hidegháború, tehát az afgán bevonulás és Gorbacsov hatalomra kerülése közötti 5 esztendő, vagy hát kicsivel több, mint 5 esztendőben.
Vidámon virsliztek a vásárcsarnokban.
Ehhez képest most saját szövetséges országokat nem létezőnek tekintik a britek és a skandinávok. Tehát ha csak azt nézzük, hogy Orbán és Szijjártó telefonbeszélgetései kikerülnek, az önmagában bizonyíték, hogy ezek a szolgálatok keményen benne vannak részben a magyar kampányban, részben pedig a magyar állami szervekben, hogyha a mozaikokat szépen összerakjuk.
De akkor nem lehet nyugodt senki, mert akkor mindenkit hallgatnak.
Nem, és mert ráadásul én azért fogalmaztam úgy, hogy szerintem ezek a nyugati hatalmak, illetve egész pontosan a nyugati hatalmakat kézben tartó globális mélyállam április 13-ára is készül, mert az A forgatókönyvük lehet, hogy az, hogy a Tisza párt nyer, de mi van, hogyha mégsem ez van a B. Ha Orbán nyer, ők arra készülnek, hogy április 13-án megindítani a ruszofób hisztériát Orbán ellen, és kimondatni napokon belül, hogy nem szabad és tisztességes választásokon győzött Orbán, ergo megvonni, felfüggeszteni a magyar szavazati jogot, és kitessékelni a magyarokat az európai döntéshozatalból. Erre készülnek. Erre készülnek. De a ebben a metszetben, ebben a fénytörésben érdekes J.D. Vance mai látogatása, és főként az amerikai alelnöknek a nagyon határozott üzenetei. A beszédét még nem hallottam, mert bejöttem, de a sajtótájékoztatón elmondott nyílt üzenete Brüsszelnek. A J.D. Vance látogatás nyilván nem értelmezhető abból a szempontból, hogy ez most hány választót mozgat direktbe ide vagy oda, mert valószínűleg nullát nem kockáztatok ezzel túl sokat. De a másnap szempontjából érdekes, hogy Vance burkolta, meg is üzente von der Leyenéknek, hogyha szórakoznak a budapesti vezetéssel, amennyiben Orbán nyer, akkor Amerikával találják magukat szembe. Ez a lényege szerintem a Vance látogatásnak, de fordítsunk még egyet. Mi van, ha mégis az A opció jön be, és a Tisza párt nyer? Van egy a független objektív sajtóban elhallgatott hír, ami Dobrev Klára pattintott ki.
A kémügy?
A kémügy, illetve amit a nyugati fény nagyon szépen mondul, a Viktorék megírtak. Hogy amikor ugye az Európai Bizottság elkezdi ezt a balhét nyáron talán, hogy a magyar rezidentúrát kémkedésre használták, és esetleg ugye nem csak a budapesti kormány, hanem az oroszok számára is kémkedtek a magyarok. Kiderül, hogy van egy GG monogramú valaki, akiről Dobrev azt állítja, hogy Gerzsenyi Gabriella. És van még egy, akit azonosított ugye Dobrev, aki a Tisza pártnak biztosan bejutó képviselőjelöltje országos listáról. És ott dolgozik a Tisza EP frakciójánál. Na most ez ugye, ez sok mindent jelenthet. Egyrészt igazolhatja Dobrev Klárának azt az állítását, amit nem túl acélosan, de azért próbál mondani tavaly nyár óta, hogy valójában a hiteles ellenzéke a NER-nek a DK, hiszen a Tisza tele van NER szökevényekkel. De azért ennek, amit Dobrev Klára kipattintott, van egy a belpolitikai küzdelmen túlmutató üzenete. Hogyha ön vagy én ülünk ott Brüsszelben, és kijön ez a hír, hogy hát az egyik Tiszás EP képviselő lehet, hogy nem csak, hogy a magyar szolgálatoknak dolgozott, de lehet, hogy adnak idején az oroszoknak is. Ugye ez jön ki a Nyugati Fény cikkéből. És hogyha azt nézzük, hogy a Tisza párt elnöke nem annyira szeret bemenni az EP-be, főleg akkor, amikor úgymond Ukrajna ügyében necces szavazások vannak, nagyon ügyesen megpróbálja kikerülni azt, hogy Ukrajna neve elhangozzon a beszédeibe, Oroszországot az sűrű nem legeti, meg az orosz veszélyt, akkor azért abban se lehetnek, tehát nem biztos, hogy 100%-ig bíznak ők Magyar Péterbe. És ebből a szempontból izgalmas az, hogy miért zajlik ez a kampány, aminek az eredménye, mármint most nem a választási kampányra gondolok, hanem hogy itt egy nyomozó, ott egy alkotmányvédelmi tiszt, amott egy volt rendőrkapitány, másik helyen egy katonatiszt pakol ki úgymond a magyar rendvédelmi és fegyveres szervek belső dolgairól. Mert hogyha, és itt csatolok vissza arra, amit az előző felvonásban mondtam, hogyha ezek a nyugati beavatkozások a magyar állam alapvető intézményeibe vetett bizalmat megrendítik, az adott esetben egy Tisza kormány helyzetét is aláássa, és kiszolgáltatottá teszi.
Az elmúlt egy órában Siffer András ügyvéd volt országgyűlési képviselő, volt az Inforádió arénájának vendége. A műsor elkészítésében Széchi Ágnes szerkesztő kollégám és Erdei Tamás főszerkesztő vett részt. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.